Tehát tényleg az iránya van kérdés, az irány az, ami kérdéses, hogy az alapján határozom meg magam, ahogy az Isten lát engem, vagy úgy határozom meg az Istent, ahogy én gondolom.
Mi teremtettek vagyunk, és talán ezért van az, hogy nem tudjuk kimondani azt a mondatot, hogy látta az ember, hogy minden, amit csinál, az jó. Tehát, hogy egy ilyen mondatot nem lehet kimondani, viszont az Istennel kapcsolatban meg ki lehet mondani.
Gyakorlatilag a keretét adja meg az életemnek, a választ arra a kérdésemre, hogy honnan jövök, mi az én létemnek a célja, mi ennek az életnek az értelme, miért van az, hogy így élünk, egyáltalán miért kell élni, mert hogy végül is eltelik az életünk.
A teremtéstörténet az Istennek az igéje nekünk, és arra kell rájönnünk, hogy az Isten ezen az igén keresztül mit akar nekünk elmondani. Tehát nem arra kell gondolni, hogy mi az, amit mi ki tudunk belőle silabizálni, vagy milyen lelkiségi vagy teológiai irányzatnak a szolgálatába tudjuk állítani.
Aki picit mer túllátni önmagán azon, amit éppen tapasztal vagy lát, az óhatatlanul is eljut odáig, hogy érzékeli, hogy az élet, ami van, az nem csak a láthatóból áll.
Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast. Én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban ismételten a teremtés történetről fogunk beszélni. Sok szó esett már a teremtés történetről az adáson, de ez nem véletlen, ez azt hiszem ebből az adásból, vagy hát a mai adásból is ki fog majd derülni. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, hogy iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle is fajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en és a Facebookon is, és ha a YouTube-on feliratkoztok, akkor semmiképpen se felejtsétek el a feliratkozás gomb melletti kis harangot megkongatni, mert így kaphattok majd értesítést minden megjelenő új videóról, vagy más hallgatható tartalomról. És iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez az adás is a Kötőszó Evangélikus blokkal együttműködésben készül el a számotokra. Iratkozzatok fel a YouTube-on és a Facebookon is, de mindemellett látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. A mai adás egy új sorozatnak az első epizódja lesz, ennek a sorozatnak a címe az, hogy Ige beszéd. Ebben a sorozatban más felekezeteknek, egyházaknak a lelkészeivel, papjaival fogok beszélgetni különböző bibliai szakaszokról. És ennek az első évada, ezek az évadok, ha minden igaz, 4 részből fognak állni, és ennek az első évada most érkezett el hozzátok, amiben is Erlitz Anita református lelkipásztorral fogok beszélgetni az őstörténetről, ebben az adásban a teremtés történetről. Anitához már jó pár éves barátság fűz, és hát igyekeztem, és igyekezni is fogok is, hogy olyan lelkész, illetve pap kollégákat válasszak erre a beszélgetésre, amiben nem csak a szimpla eszmecsere a lényeg, hanem az, hogy mi barátként és keresztény testvérként beszélgetünk, adott esetben más-más nézőpontból, ugyanarról a bibliai szakaszról, vagy éppen ugyanarról a teológiai kérdésről. Éppen ebből az ismerettségből fakadóan az adásban tegező formát fogunk használni a beszélgetésben, de hát megszokhattátok már talán, hogy ez az Evlelkésznek a csatornáján, ez általánosságban véve így van. Mindenképpen érdemes az adásnak a leírását is megnéznetek, akármelyik platformon vagy éppen a kötőszón hallgatjátok, ugyanis oda be fogjuk majd rakni, vagy hát berakom azokat a linkeket, amelyek segítenek benneteket abban, hogy a beszélgetésben emlegetett akár könyvek, akár filmek, akár más dolgokban el tudjatok tájékozódni, és hogyha kicsit bővebben érdekel benneteket, akkor azt ott meg tudjátok majd nézni, hallgatni, vagy éppen el tudjátok olvasni. Na de akkor ezután, a bevezető után kezdődjön a beszélgetés. Tehát akkor szeretettel üdvözöllek Anita az Evlelkész adásában, és a téma, amiről beszélgetni fogunk, az a teremtés, illetve a teremtés történet, vagy teremtés történetek. De mielőtt belevágnánk ebbe a témába, azelőtt megkérnélek, hogy röviden mutatkozz be, hogy ki is vagy te tulajdonképpen.
Sziasztok, Erlitz Anita vagyok. most már 7 éve lelkész. Milyen érdekes ez, hogy a Teremtés 7 napjáról beszélünk, és pont 7 éve vagyok lelkész. Református lelkész vagyok. 14 éve házas, és van egy 12 éves lányom.
Oké, tök jó. Köszönjük szépen. Akkor kezdjük bele így, talán így bele a közepébe, és mondjuk, hogy ha azt kérdezem tőled, hogy vagy hát azt mondom, hogy teremtés, akkor neked mi az, ami eszedbe jut?
Hát azért nem tudom megkerülni azt, hogy belém ivódott a teológián a latin kifejezés, a creatio ex nihilo, valamiből létrehoz az Isten valamit, igazából a semmiből, mert a nihilo az a semmi, mi csak valamiből tudunk létrehozni, de az Isten meg a semmiből teremt. Úgyhogy nekem mindig ez az első gondolatom, hogy teremtés, akkor az Isten teremt, létrehoz.
Létrehoz, létrehív, nagyon érdekes, hogy az, hogy hogyan mondjuk a létrehozást, vagy a létrehívást, tehát a teremtést az hogyan fogalmazzuk meg, hogy ez most létrehívás, vagy létrehozás, mert hogy valóban azt mondjuk, és azt valljuk, és ez általában a kereszténységnek a sajátja, hogy az Isten a semmiből teremtette meg a világot, és talán a létrehívás az jó, mert hogy az Isten teremtés az ugye szóval történik, tehát azt olvassuk a teremtés történetekben, hogy az Isten mondja, hogy valami legyen, és akkor az lesz. Tehát tulajdonképpen ez inkább talán létrehívás a szónak megszólító értelmében. Különben nekem, hogyha a teremtés szót meghallom, akkor mindig az értelmes munka jut eszembe. Tehát, hogy az, aminek van értelme, mert hogy teremteni, akkor az azt jelenti, hogy valami, tehát valahogy, mintha bennünk lenne az, hogyha azt mondjuk, hogy teremtés, akkor az jó. Tehát, hogy teremtek valamit. Tehát az valahogy, mintha sose használnánk azt a nyelvben, hogy a teremtés valami rosszat teremtek. Van, aki rosszat csinál, vagy rosszat, nem tudom én, akár még alkot, de talán azt se szoktuk használni, de hogy valami értelmes munka, ami azért történik meg, hogy legyen valami, és az a valami az jó legyen.
Mondjuk lelkészként azért szerintem pont azért ragaszkodunk ehhez a képhez, mert hogy általában ritkán látjuk a munkánknak az eredményét. És akár a teremtés is tényleg erről szól, hogy valaminek van látszata, hogy valami olyan cselekvés, aminek aztán ott az eredménye napról napra lehet követni ezt az egészet. Bár most így, ahogy beszélsz erről, hogy nem lehet rosszat csinálni, nekem eszembe jut, hogy mi olyan sokszor szeretünk kézműveskedni a lányommal, főleg egy adventben, és mindig nevetünk magunkon, mert azért nem sikerül mindig. Úgy nézzük ezeket a videókat, és aztán annyit nevetünk magunkon, hogy 5 percben megmutatják, hogy milyen szép dolgokat lehet csinálni, mi meg kínlódunk órákig, és aztán fele olyan jóra nem sikerül az egész. Úgyhogy jó, ott van a teremtés történetben, és látta Isten, hogy jó, de én azért érzékelem magamon sokszor, hogy nem tudok mindig úgy létrehozni, vagy valamit alkotni, hogy arra azt mondja, hogy fú, hát ez nagyon jó lett.
Hát igenis, talán itt van valahol a különbség, nem? A teremtő és a teremtett között. Hogy bár azért valamilyen szinten az Isten az ő munkájába, akár teremtő munkájába is bevonja adott esetben az embert, hiszen a teremtés történetben, a második teremtés történetben ugye azt olvassuk, hogy az ember nevezi el az állatokat, de azért mi mégiscsak nem mindennek az eredője, vagy kiinduló pontja vagyunk, hanem mi teremtettek vagyunk, és talán ezért van az, hogy nem tudjuk kimondani azt a mondatot, hogy minden az, amit az ember csinál, az jó. Vagy hogy látta az ember, hogy minden, amit csinál, az jó. Tehát, hogy egy ilyen mondatot nem lehet kimondani, viszont az Istennel kapcsolatban meg ki lehet mondani.
Hát igen, mert a jó fogalma az nekünk általában abban merül ki, hogy ami nekem, meg a családomnak jó. Ami az én érdekeimet szolgálja. A teremtésben meg azért egy ilyen globális jót látunk. Tehát amikor én valamit alkotok, akkor azt nézem, hogy a lakásunkat hogyan szépítem, vagy az életemben hogyan lesz annak haszna, de a teremtés történet meg arról beszél, hogy valami olyan dolog történik, valami olyan jó történik, ami nem csak egy embernek jó, nem csak annak az adott emberpárnak, hanem látta Isten, hogy jó mindenkinek. Itt azért nagy különbség van.
Ez bizony nagy különbség, és még csak nem is globális, mert ugye ezt a szót használtad igazából, hanem inkább univerzális, mert hogy nem csak a glóbuszunkra, a bolygónkra vonatkozóan, hanem az univerzumra vonatkozóan értjük az Istent, mint teremtőt, hogy ő az egész univerzumot ő teremtette. És ugye ez a nagy kérdés, hogy mi valljuk azt, hogy az Isten teremtette a világot,
ez szerintem minden keresztény ember vagy, az Isten teremtette a világot, de nagyjából itt meg is áll az egység, vagy hát eddig tart körülbelül az egység, és akkor innentől következik az, hogy vajon a teremtés történetet, a teremtés történeteket, amelyik ugye Mózes első könyvének az elején szerepelnek, ezeket hogyan értelmezzük? Hogyan értelmezzük eleve azt, hogy kettő van, meg eleve azt, hogy ami benne elhangzik? Te hogyan értelmezed?
Én nagyon megtanultam a leckét az elején, amikor kezdő teológus voltam, hogy az első évben volt az ószövetségi bevezetés, ha jól emlékszem, és akkor tanultuk különböző elméleteket, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a teremtéstörténetek, hogyan szerkesztették össze, és akkor van ez a Wellhausen elmélet, és hallgattam a tanárt, és akkor ahogy elmondta ezt az egészet, mondta, hogy hát akkor 50 év múlva megjött a következő, és megdöntötte ezt az elméletet. És akkor önkéntelenül jött ki belőlem az, hogy te jó ég, valaki egész életén keresztül arra áldozza minden tudását, vagy ezeket a bibliai szövegeket vizsgálja valamilyen következtetésre jut, és akkor jön egy következő generáció, és azt mondja, hogy dehogy így van, rosszul gondoltad, és akkor így felhangzott a kérdésem, és ezért még pénzt is kap? Tehát, hogy nagyon-nagyon, tehát egy vizsgán nem volt olyan jó élményem aztán erről beszélni, de bennem azért mindig volt van a teremtés történettel kapcsolatban egy picit hogy mondjam így, hogy a kis ördög, mert amikor gimisekkel beszélünk a teremtés történetről, és már túl vagyunk a képi mondani valóján, akkor én mindig kérem őket, hogy nézzék meg azt, hogy más népeknél milyen teremtés mítoszok vannak. Ugye ez a feladat, hogy ilyen gyűjtőmunkát végezzenek, hogy milyen teremtés történetek vannak még a világon, és akkor, hogy ez, amit mi olvasunk a Bibliában, ez vajon csak egy a sok közül, vagy tényleg azt mondhatjuk, hogy ez az igazi. Mert hogy akkora kínálat van teremtés történetekből és mítoszokból, hogy az ember egy kicsit megkeveredik, és valahol benne van ez a szándékos megkeverés is, hogy nézzük meg, hogy miért pont erre a teremtés történetre mondjuk azt, hogy ez az igaz, és milyen szerint gondolkodunk a világról.
Tök izgalmas az, hogy vannak olyan pontok a bibliai teremtés történetben, amit párhuzamba lehet állítani adott esetben más népeknek a teremtés, vagy más kultúrköröknek, fogalmazunk így, a teremtés történeteivel, de hogy vajon megtarthatjuk-e a teremtés történetet egy mítikus szinten, és mennyire kell, és igazából szerintem ez az, ami az egészben a legélesebb dolog, hogy mennyire kell ezt nekünk bármilyen szinten is egy platformra tenni, mondjuk azokkal a természettudományos tényekkel, amelyeket megállapítanak a tudósok, ami pontosan ugyanolyan, mint a már előbb általad említett Wellhausen elmélet, hogy 50 évente változik, tehát vagy nem is lehet, hogy 50 évente, lehet, hogy 5 évente változik, amilyen ütemben ugye a tudomány fejlődik, hogy vajon mennyire kell ezt egy platformra helyezni, mert szerintem nem kell. Tehát, hogy de ezzel nem azt mondom, hogy a teremtés történetet akkor a mítoszoknak a dimenziójába kellene száműznünk, mert ez sem igaz szerintem, hanem valahogy, minthogyha ugyanarról beszélő, de mégis egészen más szemszögeket használó módszerekről lenne szó, akár hogyha mondjuk a természettudományt és a bibliai teremtés történetet egymás mellé állítjuk.
Igen, pont én is azért csinálom, mert azt gondolom, hogy azért mégiscsak több ez a teremtés történet, mint egy mítosz, de valahol meg szeretném kimozdítani a fundamentalista gondolkodásból, hogy ott ragadjon benne abba, amiben tényleg senkit nem szeretnék megbántani, de hogy itt egy napról, 24 óráról gondolkodjunk, mert hogy vannak azért ilyen mondatok benne, de nekünk már teljesen mást jelent mondjuk az egy nap, mint akkor, amikor leírta a Szentíró. Úgyhogy jó, hogyha ezt is látjuk, hogy nem mítosz, több annál, mint hogy ilyen fundamentalista módon szemléljük. Ami nekem mindig feloldja ezt a kérdést, és nagyon sokszor visszaemlékezek rá, és mondom is ezt a mondatot, például a Varga Gyöngyi Nomád Teológia című könyvében van ez a mondat, hogy az Isten igéje az elsősorban nem informálni akar, hanem transformálni. hogy nem egy lexikon, nem egy tudományos szakkönyv kíván lenni, hanem átformálni az olvasóját. És ilyen szempontból értem azt, hogy több, mint egy mítosz, mert hogy megérint, hogy kézzelfoghatóvá válik. Ugyanúgy, ahogy a héber igébe is, vagy a szó, a davár, az teremtés, vagy a cselekvés történés és létezés egyben. Tehát, hogy az Isten igéje, ami ott lebeg a vizek felett, az egyszerre megtörténik, ott van benne a cselekvés, és mindez létezik, mindez van.
Majd belinkelem alulra az adás alá a Nomád Teológiának az elérhetőségét, ahol majd mindenki meg tudja vásárolni, be tudja szerezni, hogyha szeretné, nagyon jó könyv, különben én is ajánlom mindenkinek. Ez nagyon fontos különben, amit most mondtál, amivel befejezted, és szerintem ez a teremtés történetnek az egyik kulcsa, hogy igeként gondoljunk rá. Tehát, hogy a teremtés történet az Istennek az igéje nekünk. És arra kell rájönnünk, hogy az Isten ezen az igén keresztül mit akar nekünk elmondani. Tehát nem arra kell gondolni, hogy mi az, amit mi ki tudunk belőle silabizálni, vagy milyen lelkiségi vagy teológiai irányzatnak a szolgálatába tudjuk állítani ezt a történetet. Legyen szó mondjuk egy hatnapos kreacionizmusról, ami ugye alapvetően egy fundamentalista gondolat, tehát hogy ez tényleg 6x24 óra volt, vagy akár arról a, nevezzük most jobb hiány progresszívnek, de most ez tényleg csak jobb hiány, progresszív gondolkodásmód, amely azt mondja, hogy ez csupán egy mítosz, tehát ennyivel kell velünk foglalkoznunk, kultúrkincs mondjuk, de nem több ennél. Nem bizonyítási kényszerrel, nem fegyverként használni az igét, hanem a felfedezésnek az örömével odállni hozzá, hogy vajon az Isten mit akar nekem ezen keresztül elmondani, vagy mit akar személy szerint nekem is, vagy mit akar az embernek elmondani ezzel a történettel, hogy hol van ebben az üzenet, mi az, ami az én üzenetem, vagy mi az, ami a mi üzenetünk a teremtés történetből, mik azok a gondolatok, mik azok a teológiai tartalmak, mik azok a lelkileg építő dolgok, vagy a számunkra is, az életünk számára, vagy az Isten kapcsolatunk számára keretet adó dolgok, amelyekből tudunk építkezni, mert ez mégiscsak az Istennek az igéje, aki meg akar szólítani bennünket ezen keresztül. És szerintem ott tudjuk megtalálni azokat a kulcspontokat a történetben, hogyha arra figyelünk, hogy mit akar nekünk ezzel az Isten elmondani. Nem azt, hogy most egy világ létrehozó szakkönyvnek tekintjük, vagy csupán egy irodalmi alkotásnak, hogy ami milyen szép történet, de nem több, mint mondjuk, nem tudom én, egy akármilyen más népnek a teremtés mítosza, hanem ez tényleg az Istennek az igéje, és hogy tényleg el akar nekünk mondani valamit.
Ti mondtad ezt, hogy keret. Én is ezt szoktam általában használni, ezt a szót, hogy keretezi az ember életét. A kérdésre, hogy honnan jöttem, hová megyek, ott van a válasz a Szentírásban. Tehát rajzolni is szoktam. Jézusnak is ez a mondás, hogy én vagyok az alfa és az omega. Hogyha a Szentírásra vetítjük ezt az egészet, a teremtés történet az alfája, honnan indul, a Jelenések könyve pedig az omegája. Tehát egy nagyon szépen keretezett történet, ami aztán iszonyat pezsgő, ahogy azt mondja az Isten, hogy pezsdüljenek a vizek a halaktól. Tehát az egész egy ilyen, nem is tudom, nagyon dinamikus kép, ami előttem van, tényleg felpezsdül minden, akár mondjuk a teremtés történetet követő történeteket nézem, mindaz, ami történik, és közben pedig ott van középen, mindaz, amiért történt ez az egész, mármint hogy Jézus Krisztusnak a megjelenése ebben a világban. Úgyhogy mindenképpen én is azt szoktam mondani, akár a diákjaimnak, de akár így magamnak is, hogy gyakorlatilag a keretét adja meg az életemnek. A választ arra a kérdésemre, hogy honnan jövök, hogy mi az én létemnek a célja, mi ennek az életnek az értelme, miért van az, hogy így élünk, egyáltalán miért kell élni, mi értelme van annak, hogy házasodunk, gyerekeink vannak, annak, hogy földet művelünk, hogy fáradozunk, mert hogy végül is eltelik az életünk, és az ember az éveire, és újra és újra feltettünk kérdést, hogy most akkor mi értelme volt ennek az egésznek? Miért is csinálom? Úgyhogy mindenképpen nekem keret az Isten igéje.
És én úgy gondolom, hogy ezt a fajta keretet, vagy viszonyítási pontot, amihez képest az ember értelmezi saját magát, én magam számára inkább így fogalmaznám meg, keret persze, hiszen én is használtam ezt a szót, de hogy viszonyítási pontként, tehát amihez képest én értelmezem saját magamat, ezt jelenti számomra a teremtéstörténet, ami nekem mostanában nagyon-nagyon sokat adott, és nagyon-nagyon sokat jelent. És itt ugye nem mehetünk el amellett, hogy azért tud ez keret lenni, meg azért tud ez viszonyítási pont lenni a számunkra, mert ezen keresztül, akár a teremtéstörténeten keresztül, de akár a magunk teremtettségén keresztül, tehát az, mert hiszen hiszünk abban, hogy az Isten nem csupán megteremtette a világot, aztán, tehát Madács nagyon jó az ember tragédiája, de nem értünk egyet, hogy a gép forog, az alkotó pihen, tehát nem úgy tekintjük a teremtést, mint amit az Isten egyszer elindított, mint egy örök mozgót, és akkor utána az már úgy megy magától, mindenfajta szervíz meg egyéb nélkül, hanem hogy az Isten folyamatosan teremt. Tehát minden élőlény, minden természeti képződmény, és minden, ami ebben a világban létrejön és alakul, az Isten teremtő munkájának a része. Ugye ezt nevezzük mi a teológiában kreáció kontinuának, azaz folyamatos teremtésnek. Tehát, hogy nem csupán egyszer valamikor régen, mondjuk így, az Isten létrehozta a világot valamilyen formában, hanem hogy folyamatosan teremti. És ennek a folyamatos teremtésnek mi is a részei vagyunk, abban az értelemben, hogy bennünket is az Isten teremtett. És talán az egyik legfontosabb pont ebben, hogy bennünket az Isten teremtett, és hogy nekünk ez az egész dolog, a teremtettségünk egy viszonyítási pont tud lenni az életben, okságot tud adni, ahogyan te is mondtad, hogy értelme eredője az életnek az, hogy miért vagyunk, miért létezünk, az talán az a képmásság, amit a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy az Isten az embert a maga képmására teremtette. Ugye ez 1 Mózes 1.27-ben van, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mit jelent szerinted ez, hogy mi az Istennek a képmása vagyunk, vagy a képmására lettünk teremtve?
Hát elsősorban inkább azt a kérdést veti fel bennem, hogy milyennek látom Istent. Mert hogyha én a képmása vagyok, akkor kicsoda az Isten. Ha erre a kérdésre keresem a választ, akkor nem biztos, hogy az a legjobb irány, hogy tükörbe nézek, és aztán elgondolom saját tükörképemről, hogy milyen lehet az Isten. Hanem inkább valahol másik irányból. Tehát az, hogy én teremtmény vagyok, akkor magam számára mindig azt mondom, hogy az én számom a kettes. Tehát, hogy ő az első. Ő az, aki teremt. És az, aki ő, aki a milyen Isten, az nem az én gondolataimnak a szüleménye, vagy nem én képzelem előtt valamilyennek, hanem ő mondja meg, hogy én ki vagyok. Tehát a pozícionálás, hogy én hova helyezzem magam, vagy hogy milyen identitásom van. És akkor most itt nem nőként, hanem egyszerűen emberként ki vagyok én, hol a helyem ebben az egész teremtettségben. Nehéz kérdés szerintem, hogy mit értünk az alatt, hogy az ember Isten képmása. Mert hát ugye azt mondjuk, hogy Isten lélek. Egy Isten maga szeretet. De a képmást még mindig úgy értelmezzük, hogy valaki, akinek van arca, van szeme, teste, megfogható, valahogy kinéz, de az Istennek meg nem ez. Tehát jó, hogy Jézusban emberi alakot öltött, de mégis több az Isten az embernél. Jóval több. Én általában úgy szoktam ezt megfogalmazni saját magamnak, hogy az, hogy én Isten képmása lehetek ebben a világban, az nem a külsőmet jelenti elsősorban, nem a testfelépítésemet, hanem azokat a, hát nem is tudom, a habitusom, azokat a jellemvonásokat, amik magában hordozzák valahol az Istenit, akár ezt a teremtésre való, hát képességet, inkább azt mondom, hogy alkotás, mert hogy én nem tudok teremteni a jóságot, az, hogy tudok szeretettel lenni. Ha Isten maga a szeretet, és én magamban hordozom az Istenit, akkor képes vagyok arra, hogy szeressek. De tényleg nagyon nehéz, mert a képmás alatt mindig egy arcot értünk. Sokak szám fejében ott van ez, hogy az öreg ember, a szakállas fickó, akire mi hasonlítunk, hát nem vagyok se öreg, se szakállas, és nem öreg koromban nem is leszek.
És fickó se.
És fickó. Az nem se tervezem, igen. De hogy mégis bennem van. bennem van az Isten, az isteni, de nem én vagyok az Isten, és nem én fogom azt. Tehát tényleg az irányal van kérdés, az irány az, ami kérdéses, hogy az alapján határozom meg magam, ahogy az Isten lát engem, vagy úgy határozom meg az Istent, ahogy én gondolom.
Én amikor a képmásságra gondolok, akkor nekem mindig szinonimaként a portré jut eszembe, és abban a pillanatban, ahogy ezt a portrét eszembe jut, rájövök, hogy ez a fogalom nem jó szinonima, de valahogy nem tudok ettől szabadulni, ettől a portrétól, mármint magától a fogalomtól, de ezt aztán sosem gondolom tovább igazából, hanem egyszerűen nekem a képmásról mindig ez jut eszembe. Lehet, hogy jó lenne valami más magyar szót erre kitalálni, valami új műszót kitalálni a képmásságra, mert hogy szerintem a képmásság az út. Egyrészt egy Istentől jövő és egy Istenhez vezető út számomra az, hogy képmás vagyok én, és most csak itt magamra mutogatok, tehát hogy képmás vagyok én, vagy képmás, hogy általában az ember, de hogy én magamra értve ezt az egészet, mert hogy képmásságban benne van az, hogy mi az Istentől származunk. Tehát, hogy valamiféle kapcsolódási pontunk és származásunk az van, hiszen a teremtettségünk, hiszen ő a teremtő, mi teremtett, tehát eleve kapcsolatban vagyunk már ezáltal. De másrésztről a képmásság pedig valahol egy küldetés is, az, hogy visszatérjünk. Mert hogy majd a következő beszélgetésünk témája lesz a bűnesetnek a kérdése, de hogy itt nem spoilerezünk, azt hiszem, hogyha arról a történetről beszélünk, de hogy ott megtörik valami, és onnan nekünk visszaút. Kell, hogy legyen valamiféle visszaútunk is. És azért valahogy, mintha képmásság, az képe is vagyunk, de mások is vagyunk, valahol te is ezt fogalmaztad meg, ez egy nagyon izgalmas, lehet, hogy mégiscsak megtarthatjuk ezt a fogalmat, hogy képmás, de hogy számomra ez egy út, mindig egy út. Egy származom, és vissza akarok térni.
Soha nem gondoltam képmás szinonimájaként így a portréra, mert én nem tudok elrugaszkodni a görögtől, hogy az ikona, az ikon. Én nekem mindig ez, de valahol az ikon is pont ezt mondja, hogy nem, nincs benne, de túlmutat önmagán, valaki másra mutat, és hogy ilyen értelemben meg lehetünk ikonok, mint ahogy a telefonunkon is van egy csomó ikon, hogy valamire utal, de ha rákattintasz, mélyebben belenézel, akkor kitárul egy másik világ. Hát ilyen szempontból akkor vagyunk ikonjai, képmásai az Istennek.
Ez tök izgalmas. Nekem még eszembe se jutott ez az ikon, pedig egyértelmű a maga a párhuzam, de hogy ez az ikon, ez még nekem abszolút nem. A képmásságra, mint mondjuk segédfogalomra, vagy akár szinonimára, vagy nem tudom, az, hogy ikon, de ezt így, most, és most nyilván nem látszódunk, mert ez most csak hang, de hogy én most pont egy ikonra nézek innen az asztalomról, ami itt van tőlem körülbelül 3 méterre, és ez egy nagyon izgalmas dolog. Így ezen érdemes elmeditálni, azt hiszem, hogy mennyire vagyunk az Istennek teremtettségünkből fakadóan ikonjai, és hogy hogyan töltjük be mi ezt a funkciót jól-rosszul az életünkben.
Ezért kell a folyamatos frissítés, nem?
Igen, és a korok, ha találkoznak, ugye az ikon, mint több ezer éves művészeti műfaj, meg a telefonunk ikonjai, igen, és így össze találkoznak így a teremtés történetben. Oké, ami mellett viszont nem mehetünk még el a teremtettségünk kapcsán, az, hogy az ember nem önmagában lett teremtve, tehát nem egyedüli élőlények vagyunk. Nekem egy nagy kedvenc filmem különben a Kapcsolat Jodie Fosterrel, és Matthew McConaughey, valakit nem, senki nem tudja, hogy kell kiejteni a nevét, legalábbis én sem nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét. Na, a lényeg az, hogy abban a filmben van az egy ilyen nagy gondolat, hogy túl nagy ez a világ ilyen kevés embernek, és ezt így kétféleképpen is tudjuk gondolni, és most nem akarok a földön kívüli kérdésbe annyira belemenni, bár nekem meggyőződésem az, hogy ez a világ tényleg túl kicsi ilyen kevés embernek, hanem inkább abba menjünk bele, hogy azért ezen a bolygón, még csak egyelőre ezen a bolygón, de hát már, ahogy kinéz, nem sokára már nem csak ezen a bolygón, de együtt élünk más élőlényekkel, és ez az együttélés, ez azért főleg az utóbbi, mondjuk azt, hogy másfél-két évszázadban azért nem zavartalan együttélés, és nem mehetünk el amellett, hogyha a teremtésről beszélünk, akkor arról is kell beszélnünk, hogy az embernek nem csak származása a teremtettsége, hanem abban feladata is van. Mégpedig két feladata van, és az egyik az az, hogy amikor ugye az Isten megteremti az embert, ugye a második teremtés történetben, olvassunk erről, második fejezetnek a 15. verse, hogy elhelyezi az Isten az embert az Édennek a kertjében, és azt mondja, hogy művelje és őrizze. És alapvetően mi ezt a művelje és őrizze kifejezést, ezt nem csak ott ebben a történetben szorosabban az Éden kertjére értjük, hanem az egész teremtett világra. Tehát, hogy az Isten rábízza az emberre, mint mondjuk így, hogy legértelmesebb lényre a bioszférát, akár így is fogalmazhatok szerintem, és azt mondja, hogy műveld és őrizd. Mit jelent az szerinted, hogy művelje és őrizze?
Leginkább nekem most abban az életkorban, meg világlátásban, amiben vagyok, a tiszteletet, a megbecsülést. Ha már itt filmet említettél, nekem az Avatar című film ad ebben nagyon sokat, amikor ugye beépül ez a fickó ebbe a klánba, ebbe a népbe, és megtanítják mindenre, és a kapcsolat szó is előkerült, hogy az, ahogy ők élnek, ez a természeti nép, hogy mennyire egybeolvad gyakorlatilag mindennel. Tehát egyszerűen döbbenet az számomra, hogy valahol a mi küldetésünk ebben a világban, hogy ennyire szoros kapcsolatban legyünk ezzel a teremtett világgal, mint ahogy ebben a filmben van. És van egy ilyen jelenet benne, hogy a fiút megtanítják vadászni. És azt mondja a lány neki, hogy szépen ölsz. És ez a jelenet nekem mindig olyan sokat mond, mert hát ölni hogy lehet szépen? De valahol mégis ez van benne, hogy tisztelettel lenni minden élő lény iránt, aki csak van ezen a világon. Hogy nem kevesebb az értéke, csak azért, mert egy másik létforma. És itt azért nagyon elcsúszott szerintem a gondolkodás, mert hogy azért nem csak az ember, egy ilyen bonyolult lény, akinek a működése valahol örök talány és kikutathatatlan, hanem akár egy növény, egy elképesztően összetett rendszer, de ugyanúgy az állat. Úgyhogy nekem mindenképpen azt jelenti, hogy tisztelettel lenni, megbecsüléssel minden iránt, ami van. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem eszem meg a rántott hús például, vagy nem harapok bele jó ízűen egy répába, hanem egyszerűen valahol érzékelem és értékelem mindennek a helyét a világban.
És ez mostanában különösen is fontos, és örülök, hogy előhoztad az Avatar című filmet is, mert abban tényleg nagyon jó kijön, és ugyanúgy a kapcsolatot is, meg az Avatart is majd belinkelem alulra, ahol elérhető ezeknek a filmeknek egy bemutatója, hogyha esetleg valaki még nem látta volna. Tehát az Avatar is valahogy gyönyörűen bemutatja azt, hogy az élőlényeknek, és most is vonatkoztassuk magunkra, tehát az embereknek az a küldetés, hogy harmóniában éljen a környezetével is. Gyakorlatilag, és akkor most behozok egy harmadik filmet, mert nem bírom ki, a Matrix, a harmadik film, amiben a Smith ügynök, ugye, ő mondja azt, hogy az egyedüli élőlény a bolygón, aki nem törekszik harmóniára a környezetével az ember, pontosabban nem az egyedüli, mert van még egy élőlény, amelyik nem törekszik harmóniára a környezetével, és az pedig a vírus. És hogy ez mennyire durva, hogy a vírusról még csak azt sem tudjuk, és most sajnos ez egy ilyen pandémiás helyzetben még különösképpen is aktuális, tehát hogy a vírusról tulajdonképpen az sem egyértelmű, hogy élőlénynek tekintjük-e egyáltalán. És akkor lehet, hogy tényleg, és hogyha nem tekintjük élőlénynek, mert hogy önmagában nem képes létezni, hogyha nem tekintjük élőlénynek, akkor valóban az ember az egyetlen élőlény, amelyik nem törekszik harmóniára a környezetével, és ez valami elképesztően durva, hogy ezt főleg úgy, hogy képmásai vagyunk az Istennek.
Igen, pont ezt akartam mondani.
Akkor mondjad.
Igen, hogy beszélünk itt arról, hogy az ember értéket képvisel, mint Isten képmása, és akkor a következő pillanatban meg arról beszélünk, hogy az ember az egyetlen, aki nem törekszik a harmóniára ebben a világban. Elképesztő durva így, ha belegondolunk.
Mint hogyha ilyen végletek között csapongana a maga az emberi lét önmagában, és nem csak végletek, hogy úgy egyik véglet, másik véglet, hanem pozitív és negatív oldal vagy pólusok között így csapkolódna, hánykolódna, mint egy viharban az ember. Hát nem is tudom, hogy ez egyáltalán benne van a teremtettségünkben, de hogy ez valami elképesztően súlyos dolog. És arról is beszéltünk, a helyünkre irányít bennünket tulajdonképpen a teremtés történet, vagy hát hogy mi a helyünk a világban, és most meg pont arról beszélünk, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mi a helyünk a világban. Miért van szerinted ez a rengeteg feszültség, meg ellentmondás, meg véglet az emberrel kapcsolatban, ami így ennyire előjön a teremtés történet kapcsán?
Hát szerintem pont ezért, mert hogy nem vagyunk a helyünkön a világban. Ugye beszélünk arról, hogy vajon miért van ez. Hát eredetileg ez így nem így volt tervezve. Most ha elolvasok a teremtés történetet, akkor ott van benne, hogy hát mesztelenek voltak. Nekem a mesztelenség az nem csak a ruha nélküli létet jelenti, hanem pont, hogy ennyire önazonos vagyok, tudom, hogy hol van a helyem a világban, hogy mi a feladatom, egyszerűen vállalom azt, aki vagyok. És az ember mesztelensége nekem valahol azt is jelenti, hogy teljes mértékben be tudta tölteni azt a helyet és feladatot, amire ő teremtetett. Mert hogy az ember nem feladat nélkül teremtetett, vagy nem csak úgy, hogy hát akkor, nem tudom, szórakozzunk egy kicsit, legyen ember is a világon. Tehát, hogy tökre meg lenne a világ szerintem ember nélkül is, sokan ezt állítják, de hogy van funkciója, a helye és értéke az embernek ezen a világon, mert hogy ha belegondolunk, bár nem tudom, mert nem kérdeztem meg a kutyámat, de igazából az ember az egyetlen, aki képes elvonatkoztatni, aki képes ma, ahogy mi itt beszélünk, az Istenről, transzcendens lényről beszélni, túllátni valamit, és akkor megint itt vagyunk az ikon, a kép kérdésénél, hogy csak nézek valamit, vagy annak valami nagyobb jelentőséget tulajdonítok.
Érdekes, hogy ezt mondod, és én úgy tudom, hogy te is olvastad a Harari-nak a Sapiens című könyvét, és ugye, ő is azt mondja, hogy az első dolog, az emberiség történetében egy nagy lépcső az volt, amikor az ember el tudott kitalálni olyan dolgokat, amelyek ugye az ő fogalomrendszert, tehát ő úgy mondja ateistaként, hogy nincsenek, tehát nem léteznek, mint a cég, az emberi jogok, a pénz, vagy akár az Isten, de hogy mi keresztény emberként persze nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy valahol talán a képmásságunk és az ikonságunk az, ami miatt mi képesek vagyunk erre, hogy többet is tudunk, tehát magunknál többet, tőlünk függetlenül létező személyt, aki az Isten, mert ő tőlünk független. Mi nem vagyunk tőle független, de ő független tőlünk. Tehát, hogy, és mi őt el tudjuk képzelni. A szónak persze nem abban az értelmében, hogy néz ki pontosan, hanem abban az értelmében, hogy a létezését el tudjuk képzelni.
Valahol nehéz téma, mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát igen, gyakorlatilag ez az egész az emberi képzeletnek a szüleménye, az ember kitalál ilyen fogalmakat, és aztán egész nagy intézményeket, rendszert húz rá, jól meggazdagszik belőle, vagy ki lehet zsákmányolni embereket. Nem tudom, aki picit mer túllátni önmagán azon, amit éppen tapasztal vagy lát, az óhatatlanul is eljut odáig, hogy érzékeli, hogy az élet, ami van, az nem csak a láthatóból áll, hanem a láthatatlanból. Ugye, ahogy kezdődik is, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Egyszerűen akinek kinyílik a világ, vagy az értelme, mondhatjuk így, a szeme, és akkor megint van a Matrixnak a képe is, nem tudja letagadni azt, hogy a létünk, a világ az jóval több annál, mint amit meg tudunk fogni. És nem is arról szól egyébként, én nem érzem kötelességemnek, vagy felelősségemnek azt, hogy és akkor meggyőzzek bárkit is arról, aki azt mondja, hogy hát ezek csak ilyen emberi fogalmak, kitalálták őket, lehet bolondítani embereket vele, hogy igen, most ugyan nehezebb az életetek, de majd eljön egy jobb világ, ilyen utópia, mert ugye az Isten jelenléte, a világ, a menny és a föld, a látható és a láthatatlan világkép, ez nem egy ilyen utópia vagy disztópia, hanem egy jelenlévő valóság. És egyébként ilyen szempontból nagyon örülök, hogy így íródott meg ez a szentírási szakasz, mert hogy pont ennyit szeretne csak elmondani, hogy ennek a világnak van egy teremtője. Nem azt mondja, hogy most akkor tényleg 23-59-kor az Isten gondolkodott még, hogy na most mit teremtsek még, és akkor jaj, Katica Bogár még belefér az időbe. Egyszerűen csak annyit, hogy ember. Neked van egy teremtőd, van egy feladatod, van lehetőséged, és lásd meg, hogy hol a helyed és mi a felelősséged ebben a világban.
Annyi téma és részlet felmerült ebben a beszélgetésben, hogy mindegyikről lehetne egy külön-külön beszélgetést is tartani, de hát itt most mi lezártuk ezt az eszmecserét, ezt a baráti beszélgetést. Nagyon jó azt látni, és nagyon jó azt megtapasztalni, hogy vannak olyan dolgok, amelyek egyetemesek, abban az értelemben egyetemesek, hogy úgy tudunk feléjük fordulni, bármelyik felekezethez is tartozzunk, amelyben megtaláljuk azokat a kapcsolópontokat, azokat a közös kapcsolópontokat, amelyek az Istenhez kapcsolnak bennünket. Mert én hiszem azt, hogy a teremtettség az egyik olyan pontja a teológiának, és pontja az ember hitéletének, amely nagyon szorosan hozzáfűz bennünket az Istenhez. Elszakíthatatlanul hozzáfűz bennünket. Ez az elszakíthatatlanság természetesen nem azt jelenti, hogy mindig ugyanolyan közel vagyunk az Istenhez, hanem azt jelenti, hogy mindig van lehetőségünk az ő képmásaként visszatérni ő hozzá. Akár tetszett, akár nem tetszett az adás, ezt fejezzétek ki a like, illetve dislike gombokkal, osszátok meg a tartalmakat, mindenképpen nézzétek meg a linkeket a leírásban, és találkozzunk legközelebb, akár az igebeszéd rovatban, akár a bibliatanulmány rovatban, vagy akár a kötőszónak a hasábjain, a viszont hallgatásra. Sziasztok!